Szent Csátorral foglalkoztunk, ma egy kitérőt teszünk, aztán terveim szerint még egy alkalommal azért visszatérünk ehhez a példához. De ma egy olyan igeverset hoztam, amit szerintem nem csak a hívők, hanem a hitetlenek egy jelentős része is ismer, kívülről tud, biztos hallott. János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy ő benne el ne vesz, hanem örök élete legyen. Az egyik leggyönyörűbb igevers. Miután ez Jézus szájából hangzik el, nyugodtan tekinthetünk úgy rá, hogy akkor ennek súlya is van. Hogy a János 3-ban van a Jézus és a Nikodémus féle beszélgetés, és abban a beszélgetésben hangzik el Jézus szájából. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Biblia vers azt mondja, hogy a világot szerette Isten, és hát miután az ő tudása azért hatványozottan több, mint a miénk, nyugodtan kijelenthetjük akkor, hogy akkor minden részletében ismerte ezt a világot, amikor úgy nyilatkozott róla, hogy ő szereti ezt a világot, ami azt jelenti, hogy engem is ismert, és engem is szeret. Ami egy nagyon jó hír, már hogy ne lenne jó hír. No, akkor jönnek az én kérdéseim, jó? Szóval akkor mit tudok annak érdekében tenni, hogy jobban szeressen? Igen, de az hagytam egy pillanatnyi időt, hogy mindenki megmondja a saját válaszát, semmit. Mikor döntött el, hogy szereti a világot? Hát vagy a teremtés pillanatában, vagy még egy pillanattal előtte. Szóval, akkor, hogy mondjam, standard, hogy Isten szereti a világot. Ez egy jó hír. De mit kell tenni a világnak, hogy szeresse? Hát ha a teremtés előtt már szerette, akkor igazából nem bízott rá semmit a világra, hogy okot adjon arra, hogy szeresse. Szóval Isten szeret. Ennyi. 1 János 4.8-ban azt olvasok, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Tehát saját lénye az, hogy szeret, benne van a világban, és szereti a világot. Hát pedig azért egymás között mondva, ha azért körülnézünk, hát azért van egy-két dolog, ami azért nem olyan büszkeséggel tölti el az embert. De játsszunk tovább a gondolattal. Ha vajon mit gondolt akkor, amikor látta, hogy Ádám mindenféle tiltakozása nélkül Éva kinyúl a gyümölcsér, aztán Ádám vele lévő férjének az is eszik, mert ő is csak kíváncsi volt, és nem akart lemaradni. Mi történt? Isten szeretett. Hát annyira szeretett, hogy ott elmondja az ős evangéliumot, hogy le asszonynak magva, amely a fejedre tapos. Te kísértő. Erőködhetsz. Nem fogja az erőködésed befolyásolni az én szeretetemet, mondja Isten, és nem fogod tudni legyőzni az én tervemet sosem. Ezt úgy köszönésképpen, hogy is mondjam, ha nem tudta volna esetleg véletlenül Lucifer, bár szerintem tudta, de mindegy, szóval úgy is mondhatnám, hogy akkor is elhatározta, hogy szereti a világot, és azóta még nem lépett vissza. Nem is fog. Legfeljebb a világ fog elmúlni, pedig a Biblián folyamatosan azt mondja, hogy a gonoszság pedig szaporodott és sokasodott a világban. És egyre több lett. Annyira egyre több lett, hogy azért Istennek néha egy kis korrekciót be kellett vinni, mondjuk Noé esetében, mert hát már ott tartott a gonoszság, hogy lassan elfogy a tiszta emberi mag. és akkor csinált egy szűk keresztmetszetet azt a 8 embert, aki a bárkában volt. És innentől kezdve tovább folytatódik a gonoszság. Jeremiásnál olyat olvashatunk, a döbbenetes. Háromszor ismétli Jeremiás, én csak a 19. 3-tól fogom olvasni. Ezt mond, mármint mondja Isten Jeremiásnak. Halljátok az Úr igéjét, Juda királyai és Jeruzsálem lakói. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Én veszedelmet hozok erre a helyre, aki csak hallja, belecsendül a füle. Mert elhagytatok engem, ezt a helyet pedig idegenné tettétek számomra azzal, hogy más istenektek tömjéneztek benne, akiket nem ismertek sem ők, sem őseik, sem Júda királyai. Sok ártatlan vért is ontottatok ezen a helyen. Áldozó halmokat is építettek Baálnak, és elégettétek fiaitokat égő áldozatul a Baálnak, amit én nem parancsoltam, nem rendeltem, sőt eszembe se jutott. Úgy tűnik, és ez még a 7. rész 31. versében és a 32. rész 35. versében ismétlődik Jeremiás könyvője. Tehát háromszor le van írva, hogy olyat tettetek, amire nem gondoltam, hogy meg fogjátok tenni. Szóval így hatalmasodik a bűn a világban, és aztán eltelik Ábrahámtól kezdve 42 nemzedék, és azt olvassuk Lukács 1.26-ban. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városában, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, hogy mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogadsz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hát hogy lehetséges az, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki, a Szent Szellem száll rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. És a 37. vers még, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. A Budai Gergely-féle fordítás úgy hozza a 37. verset, hogy az Istennek minden szava beteljesedik, vagy úgy is lehetne fordítani, hogy az Istennek egyetlen szava sem erőtelen. Szóval, elküldte Isten a fiát, úgyhogy szűztől születik. Fizikailag nincs apa. Az érdekes az, hogy egy gyermek fogantatás utáni nevelkedése az anyaméhben, az úgy történik, hogy az anyának a vére és a magzatnak a vére az két külön vérkör, és nem keveredik egymással. Az anya vére szállítja az oxigént, meg a táplálékot is értelemszerűen a magzatnak, de a méhen belül a placentának nevezett hártyán megtörténik az átadás, és ez a hártya van összekapcsolódva a köldökzsinórral, ami a babá testébe viszi ezeket az anyagokat, illetve a salakanyagokat kifelé, de a két személynek a vére, mármint az anyának és a magzatnak a vére nem keveredik egymással. Tehát ez azt jelenti, hogy Jézusnak a vérében semmi emberi nem volt. Semmi emberi. Amikor azt mondja, félig Isten volt és félig ember, bár fizikailag is látszik, mert a testében lévő vérben nincs semmi emberi, csak isteni. Tehát valami elképesztő előrelátása a mindenhatónak, hogy szükséges lesz egyszer egy pontban a történelembe egy olyan pillanat, amikor úgy kell megszületni Isten fiának, hogy ne kever egy fizikai és a fizikai által megromlott vérrel az ő vére. Szenzációs. Tehát biztos, hogy félig Isten volt, persze ez így bután hangzik félig, mert teljesen Isten volt, csak keveredés nélkül, teljesen emberi testbe zárva. Szóval amikor az 1 Péter 1.18-ban azt olvassuk, hogy tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokon, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak között, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Szóval amikor drága és szeplőtelen, hibátlan vérről beszélünk, tényleg teljesen isteni rész, ami bele volt zárva egy fizikai emberi testbe. Valami hihetetlen. Tehát ez a golgotai áldozat, az tényleg egy nagyon hatalmas áldozat volt. Ezt nem hiába mondjuk, hogy egyszerű és megismételhetetlen, mert nem fog ilyen több bekövetkezni a történelembe, de döbbenetesen nagy áldozat volt. 2 Korintus 5.21 azt mondja, hogy mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát semmi bűn nincs benne, és Isten mégis bűnné teszi, hogy mi élhessünk általa. A vérnek nagyon fontos szerepe volt, ezt már az Ószövetségből is látjuk, sőt, hát egészen Kain és Ábel áldozatánál látjuk. A 3 Mózes 17.11-ben úgy szól a megállapítás, és ezt most az egyszerű fordításból fogom olvasni. Az élőlények élete a vérükben van. A vért pedig arra a célra adtam nektek, hogy az oltárra tegyétek, és ezáltal szerezzetek engesztelést a lelketek számára, mert a vér az, amely engesztelést szeret számotokra a benne lévő élet feláldozása által. Ugye a Szövetség törvényben ez aránylag egyszerűen ment idézőjelbe, mert rátette a kezét a bűnös a bárány fejére, aztán a bárányt megölték, és kifolyt a vére, és kész. De a mi megváltásunk is így történt meg, hogy Isten szeplőtelen bárányának a tiszta és makulátlan vére kifolyt. Úgyhogy amikor azt mondja a Bibliában Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem, hát sokkal többet betölt a törvényből, mint a 10 parancsolat. Amire azt szokták mondani, hogy a rituális törvények nem kellenek, csak a 10 parancsolat, rossz a hozzáállás. Tehát Jézus betöltötte a törvényt, de minden részét. Hát ő nem hagyott ki belőle semmit. Szóval Isten egy szerető Isten, és a fiát odaadja értünk. Az ellenségünk meg azt csinálja, hogy megkérdőjelezi Isten jóságát, és Isten nagyvonulóságát. Na most, ha a kereszt nem Isten nagyvonulóságáról beszél, akkor nem tudom, mi tudna Isten nagyvonulóságáról beszélni. Most mondom el. Szóval, képzeljük el azt a sztorit, hogy te vagy a bíró, és előtted egy többszörös gyilkos áll, és valahogy megesik a szíved ezen az ember. De hát miután igazságos bíró funkciót töltesz be hivatásként, hát nem engedheted szabadon futni. Ezért aztán kitalálod, hogy te halsz meg helyette. Most ez így már úgy necces, ugye? De nem csak, hogy meghalsz helyette, hanem minden javadat rábízod. Ő fogja a házadat kapni, az autódat használni, és te meg meghalsz. Na nem. Szóval ennyire igazbírót emberből nem tennek. Pedig a mindenható Isten pont ugyanezt tette. Meghalt értem, nem azért, mert ő követette a bűnt, nem követettem, én követtem el, és mindenét a teljes gazdagságát rám bízza. Erre mondaná valaki, hogy nem nagyvonalú Isten? Hát szinte fölfoghatatlan. No de, ha ez a Golgota áldozat egy ilyen hatalmas áldozat már pedig len az, akkor ebből egyértelműen következnie kell annak, hogyha Krisztus volt bűnös, értem, akkor én vagyok igaz az áldozat miatt. Jobb könyvében fölmerül egy kérdés, 15-14-ben, hogy hogyan lehetne tiszta a halandó, és igaz ember az, aki asszonytól született. Hát ezen az egy módon, a Golgotai kereszten végrehajtott csere alapján. Más mód nincs rá. Mert ha Isten azt mondaná valakinek, hogy már 60 éve hívő vagy, és tényleg most becsúszott egy hibe, de nem vesszük komolyan, akkor az igazságossága csorbulna, és az összes törvényét meg lehetne kérdőjelezni, amit elindított. A törvények alatt azt értem, hogy milyen szögbe dőljön a föld tengelye, milyen távol legyen a naptól. Összedőlne az egész. Ha egyetlen egy bűnt elnézne, nem teheti meg. Kizárt. A bűn büntetése pedig a halál. Nincs más lehetőség. A szerencsénk az, hogy ezt Jézus viselte el helyettük. Egyedül ő. Szóval Isten lényege a szeretet, igazságossága csorbíthatatlan, és akkor igaz, ha bennünket igaznak nyilvánít. A Golgotai kereszt miatt. Ha bennünket nem nyilvánítana igaznak, akkor bután emberileg fogalmazva bocsánatot kéne kérnie a Jézustól, aki meghalt a kereszten. Elég blőd, ugye? Szóval Isten akkor igazságos, ha bennünket igazzá nyilvánít. Mert egyszerűen következik a Golgotai kereszt áldozatában. Mert Jézus volt az Isten báránya, aki meghalt értünk. János 1-ben kétszer olvassuk ezt. A 29. versben másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Aztán a 35. 6. vers: másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Ember egy sem tud meghalni azért, hogy a bűneit eltörölje. Ugyancsak Jeremiásban van egy nagyon szép megfogalmazás, 13-23. Majd ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, na akkor tudtok majd ti is jót tenni, annyira megtanultátok a rosszat. Szóval magunktól nem tudunk változni. Jézus által nemhogy változni tudunk, hanem elértük a végeredményt, igaznak nyilvánítottunk. És ezt Isten igazságossága hirdeti ki. Szóval Jézus halála egy olyan végleges megoldást adott az egész világ összes bűnével szemben, ami abszolút igazságos, tiszta, és nem kell semmi felett Istennek szemet hunyni, mert azt pedig az igazságossága nem tudná elvonni. Szóval, amikor bármivel vádol a sátán, küld el. Szóval Isten akkor igazságos, ha bennünket igaznak nyilvánít. nagyon kellemetlen, ha hívő emberek ezt figyelmen kívül hagyják. Ézsaiás 5:20-ban azt olvassuk, hogy jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Szóval, ha Isten valamit kinyilvánít, ne akard az ellenkezőjét mondani. Nem működik. Isten nem elnéz nekünk bármit. Szó sincs róla. Semmit nem nézel, szó szerint. A kereszt az, amelyik a megoldást hordozza magában. Az, hogy ott Jézus ezért a bűnért meghalt. Tehát engem már nem ért a büntetés. János 1:7-ben azt olvassuk, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. És Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Itt a minden bűnt szeretném aláhúzni, és mindjárt mesélek két történetet, amit hallottam. Szóval minden bűnt. Bocsánat. Egy evangelizáción egy ember oda megy, ez Bonkeféle evangelizáció volt. Azt mondja, hogy hát ő azt mondta, hogy Isten minden bűnt megbocsájt. Tényleg megbocsájt? Azt mondja, természetesen. Na de ide figyeljen. Nekem rémálmaim vannak, minden éjjel felriadok, mert én náci voltam, és nem tudom, hogy hány embert öltem meg. A számát sem tudom. Gondolja, hogy Isten ezt megbocsátja? Igen, határozottan gondolom, hogy megbocsátja. Emberünk jön másnap is. Figyeljen, végig aludtam az éjszaka. Nem voltak rémálmaim. Mert az ő fiának vére megtisztít minden bűntől, mert abszolút tiszta volt minden bűntől. Semmiben nem találkozott az a vér, ami érintkezésbe került volna a bűnnel. A másik, ez nem Bonka evangelizációján történt, egy aránylag jól öltözött korosodó emberke oda megy az evangélistához, hogy tényleg mindent komolyan mondott, amit tegnap este mondott? Azt mondja, ember, elég sok mindent mondtam tegnap este, mégis mire gondol? Hát azt mondja, nekem van 3 kérdésem. Ha erre a 3 kérdésre megfelelő választ ad nekem, akkor tudni fogja, hogy miért tettem föl ezt a kérdést, de nem akarok itt beszélgetni a tömegben, nem jönne el velem a lakásomra? Hát azt mondja, de hát elmegyek persze. Elindul a lakás felé, hát eléggé sötét, sikátoros, mindenféle környék volt, ahova mentek. Aztán bementek egy lakásba, ami egy jó szituált lakás volt. Az úriember helyjel kínálja az evangélistát, eltűnik, és fél perc múlva visszajön egy pisztollyal. Hát köszönésképpen azért az evangélista is körülnézett, hát ők voltak ketten, a lakásban tudta szerint. Mondja neki, hogy nyugi, nem fogom bántani, nem kell félni. De itt van a kezemben ez a fegyver. 4 embert öltünk meg vele. 2 én, 2 a legjobb barátom. Maga azt mondta, hogy Isten minden bűnt megbocsájt. Tényleg megbocsájt? Ezt is? Igen, ezt is. Jó, következő kérdése. Én egy bárt üzemeltetek. Néha a hátsó ajtón zörögnek, és fiatal anyukák karjukon a csecsemővel könyörögnek, hogy ne adjak el több alkoholt a férjeiknek, mert nincs pénz, nincs semmi, és különben is vadállat a férfi, amikor hazajön. Azt mondja, többé-kevésbé arra azt szoktam válaszolni, hogy belerúgtam az illetőbe, és becsaptam az ajtót. Isten ezt megbocsátja? Igen. Isten megbocsátja. Harmadik kérdés. Nős vagyok, és van egy 8 éves lányom. De, amikor elkezdtem a feleségemnek, eltitkoltam előle, hogy alkoholista és drogfüggő vagyok, és kellően siettettem a dolgokat, hogy csak a házasság után jött rá. Amikor úgy hajnaltált, vagy reggel érek a bárból, általában hótmákon, akkor többé-kevésbé köszönés helyett ütni szoktam. És hát utolsó alkalommal a kislányomat is sikerült úgy megütnöm, hogy neki esett a kályhának, úgyhogy még a félkeze azóta is be van kötve az égési sebek miatt. Gondolja, hogy Isten ezt is meg tudja nekem bocsájtani? Igen, Isten ezt is meg tudja bocsájtani. Akkor viszont látásra. Emberünk ült a szobába, aztán egyszer felpattant, ledobta a zakóját, a szoba egyik falát jelentő zöld függönyt félrerántotta, az volt a snaps tartalék, és neki állt összetörni az üvegeket és kiönteni a lefolyóba. Reggel, mikor hazaért, akkor bűzlött az alkoholtól, de csak kívülről, mert egy kortyot nem ivott. A felesége már készítette a reggelit, nem is köszönt, csak fölment az emeletre, leült a foteljébe. Aztán a mama ránéz a kislányra, hogy menj, szólj apának, hogy kész a reggeli. A kislány összerezzen, de aztán szép óvatosan elkezd csomfordálni fölfelé. Papa, kész a reggeli. Drágám, mondd meg anyának, nem kérek reggelit. A kislány leszalad. Anya, tudod, mit mondott? Azt mondta, drágám. Biztos, hogy nem mondott így. Hallottad? Kizárt. Menj föl, mondd meg neki még egyszer. Kis csaj megint szép lassan, de most már az anyuka való nyomában. Megy fölfelé. Az apa meglátja. Gyere, ülj ide az ölembe. Kellően bátortalan volt, hogy oda merjene menni. Tényleg az ölébe vette. Rájutette az egyik lábára. Aztán a feleségét is megváltva kinyújtotta érte a kezét, őt rájutette a másik lábára. És bőgve bocsánatot kért tőlük. Következő este, amikor elhangzott a felhívás, ki akarja átadni az életét Krisztusnak, ők hárman voltak az elsők. Jézusnak a vére minden bűnt eltöröl. Nincs az a mélység, ahol kevés lenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A következő vers, a 17. legalább ennyire fontos, amikor azt olvassuk, hogy és nem azért jött a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ megtartasson általa. Ez a vér ma ugyanígy működik. Ugyanígy minden szituációkban ugyanezt a hatást képes kifejteni. Isten nem azért szeret, mert olyan jók vagyunk. Olyan sokat olvasunk Bibliát. Isten azért szeret, mert ő maga a szeretet. És az az egészséges, ha mindent, amit teszek, azt azért teszem, hogy valahogy visszatükrözzem azt a szeretetet, amit tőle kaptam. Egyszülött fiát odaadta, legdrágábbat, az egyetlent. Azért, hogy én beülhessem abba a gazdagságba, amivel ez a fiú rendelkezett. Amen.